Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új 190 km hosszú kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között 130 milliárd forintos értékben évi 4,5 millió tonna kapacitással, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban, miután a szerb energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter közlése szerint a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, így a beruházás 2028-ra le is zárulhat. Elmondása szerint az energiabiztonság nagyon fontos, de nem mindegyik ország megbízható tranzitország, és néhányan csúnyán megbuktak azon a teszten, amit szolidaritásnak hívnak. A Szerbiával való stratégiai együttműködés kiemelt szereppel bír. Kettő Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarha telepen igazolta a ragadó száj és körönfájás vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Darnózseli és Dunakiléti településeken található állományokban tegnap azonosították a klasszikus tüneteket, a fertőzöttséget reggel a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványvédelmi intézkedéseket, a két telepen összesen 3500 szarvasmarha érintett. Az állatok leülésén kívül nincs más lehetőség a védekezésre, különben az egész magyar mezőgazdaság leáll és tönkre megy, fejtette ki az Inforádióban nyilatkozó Gönczi Gábor. A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke döbbenten tapasztalt, hogy a közösségi médiában ilyen rövid idő alatt milyen hihetetlen mennyiségű és töménységű konspirációs teória, azaz konteó, összeesküvés elmélet, fél információkon alapuló, de az alapján csak kijelentő módban kommunikáló megjegyzés van, ráadásul összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot. Az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy 2025. november 14-ig meghosszabbítsa a háborús vészhelyzetet, áll Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes késő esteben nyújtott módosító javaslatában. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus és humanitárius válság, valamint azok magyarországi, különösen menekültügyi, gazdasági és energetikai hatásait továbbra is fennállnak. Halász János fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenni, hogy az állam határozott időre felfüggeszte a többes állampolgárok magyar állampolgárságát, ha annak fennállása Magyarország közrendjére vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. A felfüggesztés időtartama legfeljebb 10 év lehet, ezzel kapcsolatban bárki bejelentést tehet, de az eljárásnak kizárólag hivatalból van helye. Átlagosan már több mint 18%-os az árcsökkenés az ár és TOB bevezetése óta, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a közösségi oldalán arról számolt be, 884 termék lett olcsóbb. Korábban többször megerősítette, a többi termék árát is folyamatosan figyelik, és szélesíthetik az ár és TOB alá tartozó kört, ha a korlátozás alá nem eső termékek ára emelkedik. Jól működik az országosan egységes orvosi ügyeleti rendszer, eddig több mint 1.417.000 beteg kapott ügyeleti ellátást, közölt az Országos Mentőszolgálat az MT-vel. A 1830-as ügyeleti telefonszám hívásakor rövid a várakozási idő, a hívást fogadók a beteg panaszai tünetei alapján választják ki a számára legmegfelelőbb megoldást. A rendszert 2023. februárjától fokozatosan vezették be az országban. Idén is meghirdette a családbarát munkahelyek kialakítását támogató pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkársága. A 200 millió forint keretösszegű pályázatra olyan mikro, kis és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint költségvetési és egyházi szervezetek pályázhatnak, amelyek hozzájárulnak a családi életértékét felismerő munkáltatói szemléletmód erősítéséhez, valamint a munka és a családi élet közötti egyensúly segítségéhez. A pályázók legfeljebb 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek április 30-áig. Elkezdődött a bárányhús népszerűsítő húsvéti kampány. Az agrárpiacért felelős helyettes államtitkár szeretné az ünnepen túl is ösztönözni a fogyasztást. Ez éves átlagban fejenként mindössze 2,1 kg, annak ellenére, hogy a juh és bárányhús a magyar konyha hagyományos alapanyaga, ismertette Tarpataki Tamás. Szlovákiában a növekvő barna medvállomány miatt 351-et kilövését tervezik, miután halálos medvetámadás történt a Pojána hegy alján, írja az Infostart. A környezetvédelmi miniszter által támogatott intézkedés ellen természetvédő szervezetek tiltakoznak. Végül az időjárásról. Holnap előbb csökken, majd újra erősen megnövekedhet a felhőzet. Általában nem hullik csapadék, legfeljebb elvétve lehet zápor. Sokfelé marad az erős, olykor viharos szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Éppen szól a harang a budakeszi templom tornyából, annak a tövében található a Domonkos Nővérek megújult rendháza, amely Szijjénai Szent Katalin nevét viseli, és az épület egyik tanulmányi szobájában beszélgetünk, amely egy másik domonkos szentről van elnevezve, a Aquinoi Szent Damásról. Itt ülök egy domonkos nővérrel, aki közgazdász, Baric Laurával. Két hete Rómában egy tudományos találkozón vett részt a CCE, vagyis az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának keretében, egy igazságosabb világgazdaság a témája ennek a találkozónak, illetve ez egy találkozó sorozat, azt hiszem, mert előzőleg Szombathelyen volt egy hasonló összejövetel. Kedves Laura nővér, mi volt az aktualitása, időszerűsége és az újdonsága ennek a római találkozónak?
Hát ugye ez tényleg egy találkozó sorozat, mert Székely János püspök atya ennek az Európai Püspökkari Konferencia egyik bizottságának az elnöke, és őt bízták meg egy ilyen találkozó, Meeting of Expert, tehát a szakértői találkozónak a megszervezésével, aminek az első része Szombathelyen volt 2024 novemberében, és ide hívtunk össze nagyon neves közgazdászokat, tudósokat arról, hogy elsősorban a magántulajdonról és az égbe kiáltó igazságtalanságról beszélgessünk, illetve tartsanak előadásokat. Az égbe kiáltó igazságtalanság pedig ez az 1/90-es társadalom, tehát hogy ma már ott tartunk, hogy a föld népességének 1%-a kezében összpontosul a föld javainak 90%-a. Tehát ez annyira kiélezett és annyira igazságtalan elosztási mód, hogy hát erről gondolkoztak az ott résztvevő tudósok, majd el is mondom, hogy kik ők, mert érdemes a nevüket is megjegyezni. És szombathely után pedig úgy gondolta Püspök atya, Székely János Püspök atya, hogy legyen egy folytatása ennek a szakértői találkozónak, és Rómában szervezték ezt meg március 6-a és 8-a között. Ugyanezek a szakértők vettek rajta részt, a téma is nagyjából hasonló volt, csak az előadásaik módosultak még jobbra, még kiélezettebbre.
Egy munkaközösségről van szó, amely az egyház szociális tanítása alapján keresi az igazságosabb elosztást, az igazságosabb megoldásokat, az emberi kiteljesedés minél több ember részére magától értetődő legyen. Tud-e ez hatni, vagy pedig a tudósok beszélgetnek magukban, és nem figyelnek oda rájuk? Van-e eszköz arra, hogy ez átmenjen a köztudatba, és kovászként erjesztően hasson a világ döntéshozóira, vagy a közgazdasági egyetemek oktatóira?
Hát erre én azt mondom, hogy van a világon egy hatalmas nagy mozgalom tulajdonképpen arra nézve, hogy lehetne igazságosabban művelni ezt a gazdaságot, és hogy lehetne emberközpontúban. Csak hát ugye a hatalmi struktúrát nézzük, akkor nem ez a hatalom, nem a hatalom kezében nem ez a fajta eszmeiség összpontosul, de én azt gondolom, hogy létszámban igen sokan vagyunk. És mindnyájan azt mondjuk, hogy beszélni kell, mondani kell, minél több helyen kell mondani, az egyetemi padoktól kezdve, az enszig megáll, bezárólag mindenhol el kell mondani. Nekünk a Püspök atyának az volt a szándéka, hogy ezeket a szakértői véleményeket, előadásokat közöljük az ENSZ-szel, vagy pedig nagyobb szervezetekkel, mint a Világbank, stb., és így próbáljuk eljutatni a döntéshozók kezébe azokat a gondolatokat, amivel igazságosabbá lehetne tenni a világgazdaságot. Hát én azt gondolom, hogy merészen mondani kell, és azt is látom, hogy azért vannak lépések. Tehát az ENSZ is hoz olyan határozatokat, ami már valamiféle adóztatásra mutat rá, hogy a világ fejlődő országait a fejlett országok GDP-nek valahány százalékával meg kell segíteni, hogy vannak ezek a fenntartható fejlődési célok. Tehát mozog a világ, és harcolni kell, és a harc az bízni kell abban, hogy ennek lesz jó kimenete. Ferenc pápa ugye élen jár a gazdasági gondolatoknak a megfogalmazásában, az igazságosabb világgazdaságról való elmélkedésben. Ő például létrehozta ezt a Economia Francesco, a Ferenc gazdasága mozgalmat, ami egész jelentős, tehát a világ összes országában vannak olyan fiatalok és olyan vállalkozók, amelyek a Ferenc gazdasága szellemében működnek, és terjesztik ezt az igét. Tehát Ferenc pápa igenis nagyon is élen jár ennek a terjesztésében.
Ez az Economia Francesco, ez Szent Ferencre utal, vagy Ferenc pápára most ebben az esetben? Vagy hát, mind a kettőre?
Hát ugye mind a kettőre, mert ugye Ferenc pápa nevével van fémjelezve, de Ferenc pápa visszautal Szent Ferencre a gazdasági elméleteinek a megfogalmazásakor.
A domonkos nővér, akivel beszélgetek, nem sérelmezi ezt, vagy nem szomorkodik-e, hogy Szent Domonkosra kevesebbet hivatkozik a pápa, mint Szent Ferencre? Két sorstárs volt, és két reformere a 13. századnak, és valahogy Ferencről több szó esik, mint Domonkosról mostanában.
Egyáltalán nem sérelmezem, hiszen örülök neki, hogy Szent Ferencre hivatkozik a pápa, viszont van nekem is egy jó érvem, Aquinói Szent Tamás, akire nagyon sokszor hivatkoznak mindenféle közgazdászok, tudósok, és Szent Tamásnak igenis nagyon sok gondolata van a gazdaságról, csak kevesebbet beszélünk róla, az azt gondoljuk, hogy ő kifejezetten csak filozófus és teológus, holott az én meglátásom szerint ő egy nagyon jó közgazdász is, hiszen a Summa Theologiae második részében profitról, kamatról, pénzről, gazdasági gondolatokról értekezik.
Tehát, és a kamat nem Istentől elrúgaskodott ötlet Szent Tamásnál, hanem egy része a gazdaságnak?
Nem, a kamat egy fejlődésen ment keresztül. Szent Tamás idejében még az uzsora kamat volt az, ami látható volt a kamat témakörében, tehát Szent Tamás még elítélte a kamatot, de az egyház társadalmi tanítása, a Máteren Magisztra enciklika, 1961-es enciklika, hát már nem tudom, hanyadik pontja, 161. pontja körül kimondja azt, hogy a mérsékelt kamat az teljesen jogos a gazdasági életben. Tehát a kamat legitimizálva van, sőt Antonio Genovesi, 18. századi katolikus pap és közgazdász, a civil gazdaságnak a szószólója, külön értekezik a kamatról és annak a jogosságáról. Természetesen egy mérsékelt szintű kamatról beszélünk a mértékletesség erényének a gyakorlása mellett, de hát a kamat az egy olyan jogos gazdasági tényező, mint a profit. Csak tudni kell, hogy mit gondolunk a profitról, hogy a profit nem cél, hanem egy eszköz, egy gazdasági eszköz az értékteremtéshez. Így a bank számára is a kamat az egy olyan gazdasági eszköz, amely a bank működéséhez szükséges.
Köszönöm szépen, és akkor térjünk vissza a római találkozóra, beszeretném mutatni a résztvevőket is.
Nem föllépés sorrendben mondom, hanem igazából ami számomra nagyon kedves, legkedvesebb föllépő számomra Stefano Zamányi volt. Zamányiról annyit lehet tudni, hogy a Bolognai Egyetemnek a közgazdász professzora, egyben Ferenc pápa gazdasági tanácsadója, és a 16. Benedek pápának is gazdasági tanácsadója volt. Ha megnézzük a Caritas in Veritate enciklikát, ugye ami a Benedek pápának a enciklikája 2009-ből, akkor nagyon hasonló gondolatokat látunk Stefano Zamányi tanulmányai és a Caritas in Veritate szövege között. Tehát a Zamányi az igazából a civil gazdaságnak a szószólója, civil gazdaság pedig az emberközpontú gazdaság elődje, ami az egyház társadalmi tanítására alapozott közgazdaságtannak az előfutára. 18. században itáliai városállamokban volt honos, főleg a nápolyi királyságban, és Genovesi, Antonio Genovesi nevezetű közgazdász, katolikus pap volt a megalapozója ezeknek az elméleteknek.
Mi benne a civil polgári gazdaságot jelent ez? Vagy...
Azért mondom civilnek, mert visszanyúlik ez a görög eszményhez, az erényes emberhez. Tehát a civil gazdaságnak az az alaptétele, hogy a gazdaság akkor jó, hogyha erényes emberek művelik, és hogyha a végső célja nem a profit maximalizálása, tehát nem a maximális pénznek a kinyerése, hanem a közjólét, amit aztán később az egyháztársai tanítás a közjónak fogalmaz meg, ami nem más, mint az emberi kiteljesedés, az emberi boldogság. Tehát nyújtsa az állam azokat a területeket, fejlesz-e azokat a területeket, amelyben az ember kiteljesedik, amelyben az ember a boldogságát el tudja érni, és ehhez nem csak anyagi javak kellenek, hanem egy csomó immateriális, tehát szellemi szféra is. Tehát a katolikus egyháznak van egy tanítása, társadalomról, gazdaságról, ami szűk értelemben 1891-ben indult 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájával, és az egyház társadalmi tanítása nem más, mint pápai enciklikákban lefektetett gondolatok politikáról, gazdaságról, társadalomról, tehát pápai gondolatok. A Genovézi jóval előbb volt, ugye az 1700-as évek, ő azt a fajta gazdasági nézetet fogalmazta meg, amelyben az ember a középpont és az erényesség a középpont.
Tehát előfutára volt az egyházszociális tanításának.
Volt. Igen, előfutára volt, és igazából az egyháztársadalmi tanításában fel is bukkannak a genovézi gondolatai.
További szereplői Laura nővér számára legérdekesebbek a római találkozón.
Stefano Zamányi volt szerintem a legütősebb a gondolataiban, de a kicsit hazabeszéljek, ott volt Richard Finn, domonkos atya, aki a Oxfordi Blackfriars társaságnak a professzora, ő is nagyon-nagyon jó dolgokat mondott, például hivatkozott egy Vincent McNabb nevezetű domonkos közgazdászra, aki már 1917-ben az első világháború alatt megfogalmazta azt, hogy a gazdaság legnagyobb problémája morális probléma, morális válságban van a gazdaság, és hogy a gazdaság alapja a moralitás. Ugye ez az emberközpontú gazdaságnak és az egyházszászai tanításának az alapvetése, hogy a gazdaság akkor van a talpán, hogyha morális elveken nyugszik. Richard Finn erről beszélt nagyjából. Aztán utalnék Dolores Sánchezre, aki az integrált emberi fejlődés dikasztériumának a titkára a Vatikánban. Hát ő például a we konceptről beszélt, a mi kultúránkról, tehát hogy az ember nem egy individuum, aki a saját önérdekét akarja realizálni mindenek fölött és csak magára gondol, hanem egy miben gondolkodjunk, tehát a többségben gondolkodjunk, és minden részvevő egyetértett abban, hogy az együttműködés kultúrája sokkal előrébb vivő, mint a halálos verseny, vagy a versengésnek a kultúrája, és még akár Zamányi, akár az összes többi részvevő nagyon hangsúlyozta a reciprocitásnak, tehát a kölcsönösségnek az elvét, ami egy olyan gazdasági tényező, ami sokkal emberközpontúbb, mint a jelenlegi kapitalizmusnak az elvei. A kölcsönösség annyit jelent, hogy tudok a másik félnek ingyenesen, nagylelkűen adni, nem azért adok, hogy cserébe kapjak valamit, hanem ingyenesen, nagylelkűen adok. És hogyha mind a két fél ilyen szellemben tud adni a másiknak, akkor jön létre a reciprocitás, akkor jön létre a kölcsönösség viszonya. És ez megint egy sokkal előrébb vívő üzleti modell, mint a csere, vagy az önérdekkövetésnek a modellje.
Minél több embert be kell vonni ebbe a gondolkodásba, amely az egyház sajátja, és hát remélhetőleg hatni fog, de ebből párhuzamosan azt látja az ember, hogy egyre vadabb, keményebb gazdasági feltételekkel kell számolnia a gazdasági résztvevőkkel. Ha csak legújabbakra gondolok, hogy különböző óriási vámokkal küzdenek a különböző országok egymás ellen, az új amerikai elnök élen jár ebben, tehát jó lenne az elnökökkel kezdeni a hitoktatást, vagy a gazdasági, egyházi, szociális tanítás tanítását.
Az egyik amerikai résztvevő, Charlie Clark, azt javasolta, hogy ezeket a gondolatokat, amik elhangzottak a konferencián, adjuk oda az USA püspököknek, az amerikai püspököknek. Az amerikai püspököknek viszont szerintem van hatásuk a politikára, tehát megint azt gondolom, hogy döngetni kell, és dolgozni kell, és mondani kell, és akkor valahol csak valamilyen eredményt elérünk.
A protestáns etika és a gazdasághoz való hozzáállása a késő középkorban és az újkor elején sokkal nagyobb figyelmet szentelt az emberi gyarapodásra, takarékosságra, stb., mint a katolikus, akkor még nem néven nevezett társadalmi tanítás. Egymásra talált-e az idők folyamán a keresztény gazdaságról szóló reflexió, és mikor?
A protestáns gazdasági megközelítés az jobban alapoz a Szentírásra, mint a katolikus. A katolikus, az mondom, a pápai enciklikákra alapoz, és Aquinoi Szent Tamásra, tehát aki a természettörvényt fogalmazta meg, és a természetjognak az alapja, tehát a katolikus gazdasági tanítás inkább a természetjogon és a természettörvényen alapszik, tehát az emberen, jobban az emberen alapszik, a protestáns pedig jobban a szentíráson. Én azt tudom, hogy például Németországban vannak közös kiadványok a katolikus és evangélikus püspökkarok részéről, tehát közös dokumentum jelenik meg társadalomról, gazdaságról az evangélikus és a katolikus püspökök részéről. Tehát én szerintem nagyon megvan a közeledés, hangsúlyeltolódások vannak, de az az igyekezet, hogy egy igazságosabb és szolidárisabb gazdaságot éljünk, az mind a két részről megvan.
Miben maradtak a római konferencián? Hogyan tovább? Hol lesz a következő helyszín? Vagy milyen témában fogják a következő találkozókat rendezni?
Hát azt tudom, hogy a szombathelyi konferenciáról született egy kiadvány, egy könyv, a More Just World Economy, ez egy angol nyelvű könyv, igazságosabb világgazdaságot, az a címe, és benne vannak a előadások, és Székely János püspök atyának egy nagyon-nagyon jó tanulmánya, és egy másik amerikai előadónak a tanulmánya, és ugyanis szeretnénk egy könyvet megjelentetni a római előadásokról, tehát ez lesz a több, és akkor ugye erre gondoltuk azt, hogy az amerikai püspöki konferenciának jó lenne eljuttatni, vagy az ENSZ-be jó lenne eljuttatni.
Meg az Unióhoz is, az Európai Unió döntéshozóihoz is.
Igen, mert oda is van nekem tervem, hogy lehetne az Európai Parlamenthez, hogy lehetne eljuttatni. Hát, igyekszünk. És még egy nagyon fontos előadó volt, aki számomra nagyon kedves, Charles Wookie-nak hívják. Ő egy londoni professzor, alapított egy mozgalmat, aminek az a neve, hogy Blueprint of Better Business, hogy a jobb üzletnek a lenyomata. Tehát a mérnökök egy ilyen indigóra skiccelik föl az első tervet, amikor valamit terveznek, és ez a Buki üzleti modell dolgozott ki a társaival, az egyháztársami tanításának az alapján, és ezzel megy ő nagy multinacionális cégekhez. És ugye az az ő jelszava, hogy a purpose-led business, tehát a célvezetett üzlet, hogy különböző célokat beszéljen meg a nagy vezetőkkel, amelyek mások, mint a profit maximalizálásának a célja. Tehát érték célokat beszéljen meg. És nagyon sikeres, tehát vannak olyan nagy multivállalatok, amelyek mondjuk a környezetvédelmet előrébb teszik, mint a profit maximális realizálását. Én azért tartom őt nagyon fontosnak, mert sikeres a nagyvállalatoknál, és akkor ez így még ütősebb terjesztése a mi elveinknek.
Igen, mert hogyha nem ha a sikerességet veszélyezteti, akkor nyilván azt a vezetőt zavarják, mert hát ezeknek a cégeknek fönn kell maradniuk, munkalehetőséget kell biztosítaniuk, és a versenyt állniuk kell. Tehát egy nagyon, ha nem is borotva élen kell haladnia egy-egy vezetőnek, de sok mindenre tekintettel kell lenni, de nem szabad az embert figyelmen kívül hagyni, azt hiszem, ebben a folyamatban.
A sikeresség az nem az, hogy minél több pénzt tegyek a zsebembe holnapi nap folyamán, mert csak az elsődleges célom, hogy minél több pénzem legyen az üzleti tevékenységemből. Nem ez a sikeres, hanem az, hogyha vannak érték céljaim, hogyha vannak olyan hosszú távú célok, amit meg tudok valósítani. Ez sokkal nagyobb sikerre vezet, mint a pénzharácsolás. És azt gondolom, hogy ebben a küzdelemben, amit mi vívunk, mindig a gyakorlat igazol minket, hogy azok a cégek a sikeresebbek, amelyek tényleg ilyen célokat föl tudnak mutatni, és meg tudnak fogalmazni maguknak. Ehhez megint azt akarom mondani, hogy mi nem azt mondjuk, hogy nem kell a profit, meg a pénz, meg a, de mind eszközök, mind nagyon jó, Tamás is, Akmeri Szent Tamás is azt mondja anyagi javakról, hogy azok jók, de mind eszközök. mint eszközök különböző értékcélok megvalósításához. És a profitot így kell nézni, hogy nekem mi az az optimális profit szintem, amivel meg tudom valósítani az értékcélomat, és nem az a maximális profit szint, ami holnap Porsche-t meg Jaguar-t tudok venni.
Önmagában a gazdagság Isten ellen való, vagy pedig a gazdagsággal való visszaélés a nagy bűn?
Hát a lényeg az az, hogy hogyan állok hozzá a gazdagságomhoz. Ugye lehet a vagyont szétosztani, mint ahogy Szent Ferenc tette, és lehet a vagyont megtartani, és a közjóra fordítani, mint ahogy Batthyány Stratmann László tette. Ugye Batthyány Stratmann Lászlót az egyház boldoggá avatta, ő egy herceg volt és szemorvos, és a vagyonával azt csinálta, hogy kórházakat alapított, a szegényeket ingyen gyógyította, ingyen adott gyógyszert a különböző pácienseinek, tehát a közjó megvalósítására fordította a vagyonát. Tehát hogyha én szabad tudok lenni a vagyonomtól, és nem tapadok hozzá, és nem azt nézem, hogy minél több legyen, és minél nagyobb hasznot tudjak belőle húzni, hanem eszközként tudom szemlélni, és szabad tudok tőle lenni. Tehát az a lényeg, hogy hogy állok hozzá, és nem az, hogy mennyi van. Két pár cipővel ugyanúgy lehet kapzsi az ember, mint 2 milliárd forinttal. Tehát nem az a lényeg, hogy két pár cipőm van, vagy 2 milliárd forintom, hanem az, hogy mennyire tapadok hozzá.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Baric Laura domonkos nővérrel, közgazdásszal beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Mi Atyánk imádságáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben az imádságról kezdtünk el beszélgetni, és legismertebb imádságunkat, a Mi Atyánkot igyekszünk jobban megismerni. A Mi Atyánk egy kérő imádság, 7 kérést fogalmazunk meg benne. Megkérdezek benneteket, hogy ti mit szoktatok kérni Istentől? Szerintem a mi hétköznapjainkban is talán a leggyakoribbak a kérőimák. Na, mivel fordulunk a jó Istenhez?
Például betegekért.
Betegekért.
Vagy hogy jól sikerüljön ugye a dolgozat.
Hát persze, igen. No, van még eszetekbe valami?
Boldogságot.
Boldogságért, bizony.
Békesség.
Békességért, békéért, igen. Vagy emlékszem, én sokat imádkoztam, hogy majd jó férjet találjak. No, és mit gondoltok, vagy hogy tapasztaltátok? Teljesíti Isten a kívánságaitokat?
Igen, csak nem olyan formában, ahogy azt várjuk például.
Bizony. Volt már olyan, hogy megkaptátok azt, amit kértetek?
Igen.
Olyan is volt. Meséltek nekem egyet?
Sikerült a dolgozatom.
De azért te is benne voltál.
Igen. Ez csak ilyen ráadás volt.
Hát igen, 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 igen. Az én életemben is volt ilyen, hogy a Jóisten segített. Igen, és én így ilyen csodás gyógyulásnak voltam a tanúja. Úgyhogy ami tényleg emberileg már lehetetlennek tűnt. És az imádság, a közös imádság, az jó meghallgatása talált a Jóistennél. Úgyhogy valóban a Jóisten képes arra, és hatalmában áll, hogy meghallgassa a kéréseinket, és teljesítse, úgy, ahogy mi kérjük. De a Viola jól mondta, hogy bizony sokszor a Jóisten többet tud, mint mi, és nem úgy teljesíti a kéréseinket, ahogy mi azt elképzeltük. Na, mi van akkor, amikor nem teljesíti a kívánságunkat, vagy nem úgy teljesíti, ahogy mi kérjük? Pedig ugye mi határozottan tudjuk, hogy de hát én így leszek boldog. Nekem ez most, de azonnal szükséges a boldogságomhoz.
Lehet, hogy mégsem annyira szükséges.
Lehet, hogy mégsem annyira szükséges.
Hogy csalódottak leszünk.
Csalódottak leszünk azért, ugye? Szoktunk szemrehányást tenni Istennek? Perlekedni vele? Hát nem, de azért én igen. Nem, hát amikor én tényleg tudom, hogy mi a jó nekem, akkor, és annyi mindent megtettem érte, akkor miért ezt érdemlem? Vagy miért nem érdemlem meg? A Jóisten figyelmét, most nem szeret engem? Bizony, hogy mondtátok, hogy azért csalódottak vagyunk, és nem esik jól, és néha haragszunk Istenre. Értjük ilyenkor Istent?
Nem.
Nem. Mit tehetünk ilyenkor?
Hát mondjuk adunk neki egy kis időt, hogy magától kibontakozzon.
Bizony. Jó, hogy mondtad, Luce, ez az idő, mert hogy mi itt sokszor elfelejtjük, hogy az időben élünk. És Isten akarata is a mi életünkben is az időben bontakozik ki. És lehet, hogy nem akkor, amikor mi szeretnénk, de az Isten talál arra helyet, időt, alkalmat, módot, hogy a mi kívánságunkat, kérésünket teljesítse. Érdemes szerintetek kitartóan ostromolni Istent a kéréseinkkel? Mert ugye ilyenkor, amikor azt látjuk, hogy hát kérünk, de hogy így mégsem látjuk, hogy a Jóisten meghallgatna minket, akkor igazából két dologra gondolhatunk. Viola mondta is, hogy hát lehet, hogy ez nem is olyan fontos valójában. Lehet, hogy az Isten valami más tartogat számunkra, vagy Oluca mondta, hogy hát lehet, hogy majd csak időt kell adnunk a dolognak, és beérik.
Hát szerintem érdemes kitartónak lenni.
Igen, igen, igen. De azt is mondhatjuk, hogy néha, hogy lehet, hogy valamikor meg érdemes elengednünk ezt a dolgot. Ugye nem ragaszkodni hozzá fog a körömmel, hanem utat engedni Isten akaratának az életünkben. Mert lehet, hogy nem ez az ő akarata. Na, nézzük meg a Szentírást, hogy mit mond Jézus a kérő imádságról. Hogy imádkozzunk-e, kérjünk-e kilátástalan, reménytelen helyzetekben. Viola, felolvasod nekünk, mit mond Jézus a kitartó imáról.
Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyetten kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle.
No, látjátok, Jézus itt egyértelműen bíztat bennünket, hogy kérjünk, bátran, szüntelenül, rendületlenül. Ismertek-e az evangéliumokból olyan történetet, amikor Jézust kérik?
Meggyógyítja vak Bartimeusz.
Ez egy érdekes történet, érdemes egy kicsit felidéznünk, mert sokat tanulhatunk Bartimeustól. Nézzük meg az ő rendületlen imádságát, kérését.
Bartimeus ott ült az út szélén kéregetve, hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt. Hívjátok ide! Oda szólt a vaknak. Bízzá, kelj fel, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és oda sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta a látását, és követte az úton.
Arra kérlek benneteket, hogy választatok a történetből egy-egy szót, amit érdekesnek találtok, ami megfogott benneteket, ami talán kulcs szó lehet ebben a történetben.
Bízza, a hited meggyógyított.
Van egy bízzá, van egy hit.
Eldobta a köntösét.
Eldobta a köntösét.
És felugrott, és oda sietett Jézushoz.
Én azt választom akkor, hogy ült. Na mondjuk el, hogy miért választottuk ezeket a szavakat. Miért fontosak, mi lehet ebben a történetben a szerepük. Luca, elkezdem?
Hát mert hogyha valaki bíz Istenben, akkor ő hamarabb meggyógyítja a hitet.
Ugye a Luca megtalálta ebbe a történetbe, hogy ebben a gyógyulásban milyen fontos szerepe van a bizalomnak. Viola, te azt választottad, hogy?
Hited.
Hogy a hited?
Hogyha hiszel benne, akkor azért az is rátámaszt, hogy bekövetkezzen.
Ugye látjuk, hogy ebben a történetben, ahogy a Luca rátalált erre, hogy bízik szóra, hogy hasonló, amit te mondasz, Viola, a hit. No, Kira, miért érdekes ez az eldobta?
Hát mert hogy képes mindent odaadni, hogy oda menjen Jézushoz.
Bizony. És én pedig azt választottam, hogy ült. És milyen érdekes, hogy mindnyájan Bartimeus cselekvésmódjait választottuk. Hogy mit tesz ő. És annak, amit ő tesz, annak azért szerves köze van a csodához. Ugye mondtuk, hogy bízik és hisz, és a Kira mondta, hogy eldobott mindent. Hogy képes volt hátrahagyni az életét. Hogy ebbe az is benne, hogy képes volt hátrahagyni az ő reménytelenségét. Azért a történet úgy kezdődik, hogy ahogy én elkezdtem, amit én választottam az én szavammal, hogy a Bartimeus ott ül, kéreget, kesereg. Képes volt felállni, elindulni Jézus felé. Képes volt arra, hogy ott hagyja ezt az életet. Hát nyilván ez kellett, hogy mondtátok azt, hogy bízzon Istenben, és hogy higgyen a gyógyulásában is. Nézzük meg, hogy szerintetek, mivel ketten is mondtátok ezt a hit és bízik igét, hogy vajon Bartimeus miben hit? És hogy mi az, amiben mi hiszünk, amikor imádkozunk, kérünk az Istentől?
Hát Bartimeus a látásban hitt, úgymond, hogy meggyógyul a szeme.
Igen, egészen biztos, hogy ő hitt abban, hogy meggyógyul az ő szeme.
Jézusban, hogy meg tudja őt gyógyítani.
És hitt Jézusban is, ugye? Végül is, ahogy mondtátok, hogy ebben a történetben, meg a mi történeteinkben is két dologban hihetünk. Az egyik az, hogy megtörténik az, amit szeretnénk. A másik pedig az, hogy hiszünk Istenben, ahogy Bartimeus Jézusban hitt. Hogy ő az, aki képes valami jót kihozni az életünkből. És azért hihetjük ezt, hogy Isten segítségünkre lesz, hogy ő a javunkat akarja, mert hogy van alapja ennek a hitünknek. Egy olyan Istenben hiszünk, akit úgy ismerünk meg, mint gondviselő Isten, aki jó hozzánk, hiszen az evangéliumokban azt látjuk, hogy Jézus segít. Segít még akkor is, amikor alkalmatlan a kérés. Fel tudunk-e idézni ilyen történetet, amikor Jézus annak ellenére gyógyít, hogy?
A kánaani mennyegzőn, ugye csodát tesz, ugye annak ellenére, hogy ő nem úgy érzi, hogy érkezett még el az ideje.
Igen, igen. Ugye ott Jézus a szűzanyának mondja, hogy még nem érkezett el az időm. De ennek ellenére mégis megtörténik a csoda. Tudunk még ilyen történetet?
Gyógyít szombaton.
Például, amikor szombaton gyógyít. Ugye a zsidó közösségben a szombat az egy ünnepnap volt, az Istennek fenntartott hely és idő, akkor nem dolgoztak, akkor gyógyítani se volt szokás. Jézus túllépett ezen. Vagy látunk-e olyan történetet, amikor Jézus egyszerűen azért segít, mert megesik a szenvedő emberen a szíve?
A Naimi özvegy, akinek a halott fiát feltámasztotta Jézus.
Igen.
Megesett a szíve egy leprásan is.
Egy leprásnál is, így olvassuk az evangéliumokban, hogy megesett Jézus szíve rajtuk. De és van egy nagyon szép történetünk még.
Lázár feltámasztásakor Jézus, amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. Jézus könnyekre fakadt, erre a zsidók megjegyezték, nézzétek, mennyire szerette.
Ahogy itt már utaltunk rá, a csodás történések hátterében úgy tűnik, hogy Jézus erején kívül van még valami, amire Jézus szinte minden egyes csoda alkalmával fel is hívja a figyelmünket. Hogy az ő isteni erején és képességein, a gondviselő jóságán kívül azért ezekhez a csodákhoz kell még valami. Mi ez? Ezekben a történetekben szinte mindben megjelenik, szövegszerűen is.
Hit.
A hit, ugye? Hogyha felidézzük ezeket a csodákat, akkor számos alkalommal mondja Jézus azt, hogy menj, a hited meggyógyított.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Emlékeztek, a vak Bartimeus történetében már említettük, hogy a gyógyulásban milyen fontos szerepe volt Bartimeus rendületlen hitének. Olyan hit ez, amely bízik Istenben, mint a gyermek az apjában. A gyermek tudja, hogy apja javát akarja, éppen ezért bízik benne, bízik abban, hogy apja gondoskodik róla, és megtesz mindent azért, hogy boldog, egészséges emberré váljon. Még akkor is így van ez, ha nem mindenben, az én elvárásaim, elképzeléseim szerint alakulnak a körülmények. Ugye valahogy úgy van ez, mint Lázár feltámasztásának történetében. A Jézus kérdése, amit ott feltesz Lázár nővérének, az nekünk is szól. Jézus így szól: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Ez a kérdés, hogy hisszük-e ezt, ez igazából nekünk is szól. Hiszen ha hiszel bennem, folytathatnánk Jézus örömét, hiszel-e bennem, vagy kérdését, hiszel-e bennem, ha még nem is lesz ötös a témazárod. Még ha nem is lesz tökéletes az egészséged. Még ha nem is sikerül elsőre a felvételid. Hiszel-e nekem? Elhiszed-e, hogy akkor is örök életed lesz, akkor is helyet készítettem számodra az országomban, akkor is a kegyelem forrásává válhat számodra minden nehézség. Elhisszük ezt? Vajon benne van a mi kéréseinkben is ez a hit? A mi atyánk arra tanít minket, hogy mielőtt megfogalmaznánk konkrét kéréseinket, ezt az attitűdöt sajátítsuk el. Ezt a hitet, hogy valóban higgyünk Isten jóságában, az ő bölcs gondviselésében, ami nem feltétlenül a mi elvárásaink szerint működik. Valóban szólítsuk őt atyának, és bízunk benne, mint mennyei mindenható atyánkban. És mondjuk ki, legyen meg a te akaratod. Mert valóban elhiszem, hogy te jobban ismersz, mint én önmagamat, te jobban tudod, mire van szükségem, te valóban azt adod, amire szükségem van. Volt-e olyan élményetek, tapasztalatotok, amikor nem azt kaptátok, amit kértetek, hanem ami sokkal jobbat? Akár egy születésnapi ajándék lehet ez, vagy egy régóta várt, vagy félt találkozás az életetekben.
Igen, volt, mikor karácsonyra kaptam egy telefont, úgyhogy nem számítottam rá.
Ugye?
Hát, hogy az első nap az iskolába, mennyire féltem.
Ugye?
Hogy milyen lesz, és aztán jó lett.
Igen, pedig mondták, hogy nem kell félned, de még attól is jobb lett.
Hát egy régi barátommal például találkoztam, és ugye már rég nem beszéltünk, de végül tök jó volt.
És talán kicsit félelem is volt benned, hogy hát már olyan régen találkoztunk, vajon.
Hogy mit gondolhat rólam, meg hogy barátok vagyunk-e még.
Nekem is volt egy ilyen ajándék az életemben. Én amikor első osztályos voltam, akkor hát akkor nagyon szerettem biciklizni. De nekem nem volt. És akkor nem tudom, mindig ott valakinek a biciklijével bicikliztem, és nagyon szerettem volna. És emlékszem, hogy akkor a szüleim, hát akkor az egy drága dolog volt azért egy bicikli, hát így nem vettek nekem biciklit, pedig én nagyon-nagyon szerettem volna. És akkor később, képzeljétek, hogy hát nem biciklit kaptam, hanem elkezdtem zongorázni, és akkor kaptam egy pianinót. És hogy milyen jó, hogy ezt így akkor értettem meg, hogy de jó, hogy nem ragaszkodtam a biciklihez, és mennyivel jobb, hogy inkább kaptam egy pianinót. Úgyhogy na, nekem ez volt egy ilyen meglepetés, egy ilyen váratlan ajándék az életemben. Azt kérjük a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Kinek az imádságát ismerjük fel ezekben a szavakban?
A szűzanya szavait ezek, melyeket az angyali üdvözlet alkalmával mondott.
Bizony, ezt a szűzanya már egyszer mondta. Ki mondta még, ki imádkozott még így az új szövetségben?
Jézus is hasonló módon imádkozott halála előtt az olajfák hegyén.
Tudjuk idézni az ő szavait?
Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.
Ugye, hogy Jézus azért itt olyan tökéletesen megfogalmazta, hogy ő elmondja, hogy ott van a következő mondatban, hogy de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Hogy milyen bizalom van ebben Isten felé. Hogy képes elfogadni, hogy Isten számára többet tartog, a többet tud adni. Még akár az életénél is. Csaba testvér itt tanít bennünket Isten akaratának az elfogadásáról.
A keresztény ember ki tud lépni a saját érdekeinek, vágyainak, szükségleteinek a hálójából, egy magasabb önmagán túlmutató célért tud élni, dolgozni. Jézus erről nagyon nyíltan beszél. Összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti életem és az evangéliumért, az megmenti életét. Döbbenetes nagy titok. Fel kell szabadítanunk magunkat az önző érdekeink fogságából, és életünket tudatosan a közösségnek, Isten országának, a szeretetnek, az irgalomnak építésére kell szenteljük, Isten akarata szerint.
Azt mondja Csaba testvér, hogy Isten országának építésére kaptunk meghívást, Isten akarata szerint. A mi atyánkban így imádkozunk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ha legyen ige, ugye az előbb már így felidéztük az angyali üdvözlet jelenetét, ezen kívül hol találkozunk még vele a Szentírásban?
A teremtés könyvében, a világ teremtésekor Isten szól ezzel az igével, létet adva a létezőknek.
pontosan ugye a eszünkbe jut, hogy ezzel kezdődik a teremtés történet, hogy Isten azt mondja, hogy legyen, és lett. Isten ezzel az igével teremt. A szűzanya pedig ezzel az igével enged utat Isten megváltó tervének. Ez az üdv történet igenje. Ez az az ige, amely képes Isten akaratának érvényt szerezni, amely képes felülírni azt, ami emberileg kudarcra ítélt, ami ember számára lehetetlen. Ez az az ige, ami új létmódot ad a világnak. A szűzanya eszköztelen szüzesség ellenére Izaiás próféta jövendőlése szerint íme a szűz fogan és fiat szül. Nem tudom, érzitek-e a történet képtelenségét, hiszen a szűzek nem szoktak és nem is tudnak gyermeket szülni. Isten akarata mégis érvényre jut. Érvényre jut a Szentlélek erejéből és a Szűz Mária által kimondott ige által. Isten igéje adott életet Ádámnak, Mária legyen igéje pedig életet adott az új Ádámnak, Jézusnak. Isten valóban a teremtés részeseivé akar bennünket tenni. Azt akarja, hogy vele együtt mondjuk ki, legyen. Legyen, ahogy te akarod, Uram. Ez az Isten országát megalkotó ige. És ezt a teremtő igét nekünk adta az Úr. Hatalmas, felfoghatatlan ajándék ez. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is, mondjuk tovább a mi atyánkban. Mit mond számotokra ez a megjegyzés, hogy mint a mennyekben, mennyire vagy hogyan legyen meg Isten akarata? Mi lehet ez?
Gátak nélkül.
Uh-huh. Gátak nélkül?
Hát teljesen.
Teljes mértékben. Hogy tudnál még ezt megfogalmazni? Tökéletesen. A mi atyánkban azt kérjük, hogy teljes mértékben egészen radikálisan valósuljon meg Isten akarata. Ez azt jelenti, amikor ezeket a szavakat kimondjuk, hogy minden szándékunkat, elképzelésünket odaadjuk a Jóistennek, lemondunk a saját akaratunk érvényesítéséről. Mégis az evangéliumi történetekből nem azt látjuk, hogy az ember passzív elszenvedője Isten akaratának. Éppen ellenkezőleg Isten aktív cselekvésre hív bennünket. Isten akarata csak a mi aktív közreműködésünk által valósul meg. Csoda csak akkor lesz, ha hittel, bizalommal fordulok Isten felé. Ha nem ücsörgünk tovább, hanem meghalva hívását, mint Bartimeus, felkelünk és oda megyünk hozzá. Ha valóban készek vagyunk a változásra, készek vagyunk követni őt, ahogy Kira mondta, készek vagyunk eldobni mindent, ott hagyva a múltunkat, az elképzeléseinket. Isten akaratának elfogadása egyszerre hit és cselekedet, amely formál és dinamizál bennünket, újabb és újabb lehetőségeket, a megszokottól eltérő cselekvésmódokat nyit előttünk, kitágítja a gondolkodásunkat és látásmódunk horizontját. Isten szemével nézve a világot nőhet a nagyvonalúságunk, a bátorságunk és az erőnk. És ez nem csak bennünket, másokat is gazdagít. Isten akarata nem eleve elrendelés, amit ki kell találnunk, különben boldogtalanok leszünk, hanem egy igen dinamikus valóság. Karl Rahner így ír erről.
Isten cselekvése az üdv történet során nem valamiféle monológ, amit Isten egyedül saját magával folytat, hanem egy hosszú, drámai párbeszéd Isten és az ő teremtménye között, melyben Isten lehetőséget ad az embernek arra, hogy valódi választ adjon szavára, és így saját következő szavát ténylegesen attól teszi függővé, hogy az ember szabad válasza hogyan alakul.
Adásunk végén szeretném megköszönni, lányok, a közreműködéseteket, gondolataitokat és a hallgatók figyelmét. Szent Ignác gondolataival búcsúzunk, a jezsuita rendalapító vezér és alapigazság imádságát David F. Fleming jezsuita atya újraértelmezett átírásában hallhatjuk. Ignác gondolatai segítsenek bennünket felismerni életünkben Isten akaratát, és kimondani, legyen meg a te akaratod.
Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje, és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Életünk célja, hogy mindig Isten eléjünk. Isten életet adott nekünk, mert szeret. Saját szeretetből adott válaszunk lehetővé teszi, hogy Isten élete korlátlanul áradjon belénk.
Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt cél elérésében, amire teremtve van.
Ennek a világnak minden dolga Isten ajándéka, és lehetőség számunkra, hogy általuk könnyebben megismerjük őt, és önmagunkat készséges szeretettel adjuk vissza neki. Ebből következik, hogy az embereknek ezeket annyira fel kell használni, amennyire segítik célja elérésében, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban. Ebből következik, hogy Istennek mindezeket az ajándékait annyiban értékeljük és használjuk, amennyiben segítenek minket abban, hogy szerető emberekké váljunk. De ha ezen ajándékok egyike életünk középpontjává válik, akkor Isten helyébe lép és akadályozza a növekedésünket a cél felé.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Mi Atyánk imádságáról beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!